3:40 van, és Szabó Annával beszélünk az amerikai gazdaság állapotáról, arról, hogy az, hogy a második negyedéves adat milyen lett, és hát nyilván arról, hogy milyen kilátások várhatók. Szervusz Anna, jó napot!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Szóval milyen állapotban van az amerikai gazdaság? Nyilván elkezdődött egy intenzív kamatemelés, és hát ha csak a dollárra nézzünk, akkor elméletileg jó, 20 éve nem volt olyan, ami mostanság néha megtörténik, hogy erősebb a dollár az euróval szemben, de gondolom azért nem ez a döntő, ez a mérvadó.
Nem ez a döntő. Én most ebben a ma megjelent elemzésünkben arra koncentráltam, hogy rengeteg helyről hallottam azt, hogy ennek az egész orosz-ukrán háborúnak Amerika a nyertese.
És
hát az adatok azt mutatják, hogy most nyilván csak gazdaságról beszélünk, politikáról nem. Most a gazdasági adatokat nézve ez nem így néz ki. Tehát az első és a második negyed évben is mínuszban van a GDP növekedés, magyarul visszaesett a GDP. És azért ilyenre ugye a COVID előtti időszakban is nagyon kevésszer volt példa. Ez az egyik. A másik az, hogy az infláció 8,5%, ami most itt említetted, ez egy erős dollár mellett valósul meg, egy 8,5%-os infláció.
Hát igen, mert az, hogy 400 forintos eurónál, vagy 400 fölötti eurónál 13-14%-os a magyar infláció, azon annyira nem csodálkozunk.
És ne felejtsük el, hogy annak idején, amikor elkezdődött a kínai-amerikai kereskedelmi háború, akkor mi volt a legnagyobb probléma a dollárral, illetve a yuannal, ugye ezek a mesterséges leértékelések, tehát hogy ez az exportra, az erős dollár kifejezetten rosszul hat. És ez látszódik is egyébként az amerikai-kínai relációban, egyre rosszabb az amerikaiak mérlege.
Az sem segít egyébként, hogy viszont több a, gondolom én, erősebb a vásárló értéke az embereknek, már abban az értelemben, hogyha elmennek mondjuk Európába nyaralni, vagy bárhova külföldre kiteszik a lábukat, azért a dollárért többet lehet kapni.
Igen, igen. Tehát azok, akik mondjuk pont ma reggel olvastam, hogy nagyon sok amerikai kihasználja az erős dollárt, és mondjuk Olaszországban vásárolnak ingatlanokat, és valóban ez, de hát nyilván az amerikai társadalom nagy része nem fog sem Portugáliában, Spanyolországban és Olaszországban ingatlanokat vásárolni, tehát ők ebből nem érzékelnek semmit. De mondhatok más adatokat is, amiket itt megnéztünk. Tehát van egy nagyon erős infláció, ugye 40 éve nem mért magasságban van az infláció, és ezt még mindig nem lehet látni, hogy hogyan fogják tudni letörni. Az eddigi inflációs hullámok minden esetre azt mutatják, hogy mindig egy recesszió jött egy ilyen inflációs hullám után. Tehát, hogy csak azzal tudták letörni az inflációt, hogy magasabb lesz a munkanélküliség. Ugye a legutóbbi munkanélküliségi adat ma jön ki az új, majd az augusztusi, de a júliusi az úgy nézett ki, hogy rendkívül jó volt, több mint 500 000 új munkahely jött létre, és most 3,5%-os az amerikai munkanélküliségi ráta, ami kifejezetten jónak mondható. Tehát a gazdaságnak ez a része nagyon jó állapotban van, és a COVID-járvány előtti számhoz, tehát munkanélküliségi rátához sikerült eljutni 2,5 év alatt. És hogyha megnézzük, akkor a 2007-2008-as válság után ez 6 év volt, mire a munkanélküliségi rátát el tudták érni a válság előttit.
Mi az, ami akkor probléma az amerikai gazdaság számára? Az akadozó szállítóláncok, a kereskedelmi háború Kínával, vagy mi az, ami ennyire befékezte őket?
A legfontosabb az infláció. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy az amerikai társadalomnál klasszikusan a GDP-t a fogyasztás húzza, és hogyha ugye a kamatok emelkedtek, már pedig ugye emelkedtek, most már a 6. kamatemelésnél vagyunk, akkor ez a beruházásokra is kihat. Beruházásokra, házvásárlásokra, és a lakossági fogyasztásra egyaránt. Ugye a lakossági fogyasztás jelentős része hitelből valósul meg, és ez a fogyasztási tempónak a visszaesése, az szintén nagyon sokat számít, emellett, amit mondtál, az ellátási láncoknak a szakadozása, ugyanúgy, ha nem is nyilván olyan mértékben, mint Európában, de azért rájuk is hat, ugye a magas benzinár. A benzinár most az utóbbi két hónapban már csökkent, de előtte viszont egy nagyon magas szintet ért el, és ez szintén nagyon sok pénzt kivont az amerikai gazdaságból. Amit fontosnak tartok, hogy két nagy csomagot is bejelentettek, ugye az egyik ez a klímavédelmi csomag, több mint 740 milliárd dollár, hogyha jól emlékszem, és a másik, ami szerintem nagyon fontos megnézni, ez a diákhitelnek az elengedése, az egy részének az elengedése.
Ez feltétlenül kell ahhoz, hogy a diákok, fogalmazunk úgy, pénzüknél tudjanak maradni, vagy a fiatal felnőttek, akik most törlesztenék a hitelüket, tudjanak továbbra is vásárolni, fogyasztani? Tehát ez a lépés tulajdonképpen azért történt?
Szerintem ugye egyértelműen politikailag ugye jönnek a választások, de ebből legalább végre egy olyan korosztály profitál, úgymond ebből a választási lépésből, hogy tényleg, hogyha belegondolunk, Amerikában a diákhiteleknek a mennyisége, azt hiszem 1,6 trillió dollárra emelkedett, és úgy elkezdeni egy életet, hogy gyakorlatilag 10 évig csak az ember fizeti vissza a hitelét, majd utána, hogyha vásárol majd egy házat vagy egy lakást, akkor újabb hitelt fog fizetni.
Autónál ugyanez,
és mindent hitelre, és egy ilyen mókuskerékbe kerül az ember, és aztán utána jó, hogyha nyugdíjas korára ebből ki tud valahogy vergődni. Nyilván most itt az átlagról beszélek, de ez egy nagyon jó lépés volt szerintem, és ha megnézzük, hogy ez az évi 150 ezer dolláros kereset alatt, hát azért ez nem egy rossz fizetés, tehát az ez alatti kereseteknél törölték el, az ez alattiaknál a diákhitelt.
Egy-ez-egybe, tehát semmit nem kell visszafizetni, amit felvett valaki, vagy ahol állt az egyenlege, azt már nem kell visszafizetni?
Hát most ezt nem tudom pontosan, de azt biztos, hogy eltörölték, és ez majdnem 430 milliárd dollár összesen. Tehát azért ez rengeteg pénz.
És ezt kifizeti ki? Az állam kifizeti a bankoknak ezt az összeget?
Igen. Tehát nyilván megy a további eladósodás útján. Ugye most már majdnem 135-136% körüli GDP arányos államadósságrátánál tartunk lassan. Úgyhogy nyilván ezt amíg ilyen erős a dollár, és amíg a világ jegybankjainak a devizatartalékának majdnem 60% a dollárban van, addig ezt meg lehet csinálni.
Némi gonoszsággal, amíg a világ többi része kifizeti ezt az amerikaiaknak, hát addig nincs mit csinálni. Az amerikai gazdaságnak is meg kéne újulnia, tehát van ott is akár energetikai szempontból, energetikai felhasználás szempontjából, akár technológiailag elmaradás? Fejleszteni kéne, hogy mondjuk erőteljesebb lehessen? Vagy az amerikai gazdaság ebből a szempontból jó állapotban van?
Érdekes, hogy ugye annak idején Donald Trump a rozsdaövezetek megnyerésével tudott választást nyerni. És hogyha van mit fejleszteni, akkor biztos, hogy ezek azok a részek, és nagyon sok rozsdaövezet van. Ugye ezzel ő tudott nyerni, és most itt a rozsdaövezetekben bukott el. Ez volt a mérlegnek a nyelve, hogy Joe Biden nyert, mert ezek a rozsdaövezetek visszapártoltak. Tehát már kevésbé voltak Trump pártiak, mint korábban.
Gondolom, nem sok minden történt, ami miatt olyan nagyon megszavazták volna újra.
Hát igen, mert ugye az, hogy bejelenteni, hogy visszahozzuk Amerikába a termelést, és majd újra nyitjuk a gyárakat, ez nem így néz ki, mert nagyon nehéz visszahozni a termelést, és azok a gyárak, amelyek már nem termelnek versenyképes árukat, azokat meg mi a fenének kinyitni. Tehát ezek ilyen nagyon jól hangzó politikai szlogenek, de az biztos, hogy ezekben a rozsdaövezetekben sok szavazót veszített a republikánus párt. Mindenesetre ezeknek a hatalmas nagy gazdaság élénkítő programoknak mindenképpen nyilván, úgy, ahogy te mondtad az előbb, hogy a dollár erősödésén keresztül is valahol a világ is megfizeti az árát, de ők ezt meg tudják csinálni, hogy ilyen magas szintre viszik az államadósságot.
Nem tudom, hogy egyébként az elmúlt időszak Biden politikájából mely cégek voltak azok, vagy gazdasági részek, amelyek profitáltak. Hát talán a hadipari cégeket az elmúlt időszakban ide sorolhatjuk mindenképpen, meg esetlegesen a megújulókat majd, mert ugye azért a klímavédelmi programot nemrég szavazták meg, tehát gondolom, hogy nagyon sok minden nem történhetett. Lehetett arról már Trump idejében hallani, hogy hatalmas nagy infrastruktúrális felújítási programra lenne szükség, hidakra, utak felújítására, mert nagyon-nagyon furcsa, de a világ egyik legerősebb megszámító országa, állama nagyon-nagyon rossz utakkal rendelkezik, meg hidakkal néhol. Ebben történt bármi előrelépés, vagy esetlegesen ennek a programnak a beindulása, ha beindulna, segíthetne az amerikai gazdaságon?
Mindenképpen, és ugye ezt a az élénkítő csomagot már ugye elfogadták. Tehát azért azt látni kell, hogy itt irgalmatlan mennyiségű ösztönző programokat fogadtak el, és hogyha ezt most összehasonlítjuk az Európai Uniónak a helyreállítási alapjával, akkor eddig körülbelül ugye a 4-5-szörös mennyiségű helyreállítási alap pénz ment ki. Ugye emlékszünk, hogy a járvány ideje alatt, akkor mindig kaptak csekkeket az amerikaiak.
Voltak, aki nem is dolgozott emiatt.
Igen, igen, voltak. Tehát, hogyha megnézzük, akkor nekik sokkal nagyobb a mozgásterük arra, miközben nekünk Európában ez az egy darab helyreállítási alapunk van, nekik sokkal nagyobb a mozgásterük arra, hogy ezeket az élénkítő programokat megcsinálják. Tehát ugye nézzük meg, hogy 430 milliárd dollár volt ez a diákhiteles történet. Tehát, hogy azért ezeket, hogyha egy összességében nézzük, akkor sokkal nagyobb a mozgásterük, és amit az előbb mondtál, ez a vállalati, mely vállalatok, nyilván a fegyvergyártó vállalatok, fegyverkereskedők, mint minden háborúban mindig ők járnak jól, de itt az olajvállalatokat érdemes kiemelni, tehát az olajvállalatok valami egészen elképesztő profitokat csináltak az első fél évben, tehát az ExxonMobil, a Chevron, a British Petrol, az már nem amerikai, de a legnagyobb amerikai olajvállalatok is hatalmas nagy nyerességet könyveltek el. Tehát valóban, hogyha egy szektorálisan nézzük, akkor ez a szektor nagyon jól járt. Miközben a hétköznapi emberek a magas infláció miatt pedig főleg a szegények nagyon rosszul jártak, és a társadalmi olló tovább nyílt.
Mi az, ami egyébként, vagy amiben mindig beletörik az amerikai aktuális elnöknek és a hozzátartozó kormánynak a bicskája? Tehát egész egyszerűen ott is nagyon-nagyon komoly társadalmi és gazdasági érdekek ütköznek egymással. Tehát, hogy hiába indítaná valaki akár adott esetben egy útfelújítási programot, nincs annyi érdeklődő, hogyha az állammal közösen kéne ezt, ha nincs akkora profit, nem társulnak-e ez a programhoz? Mi az, ami elsősorban szerinted az amerikai gazdaságot, egészen pontos az amerikai általános jólétnek az emelkedését hátráltatja?
Hogyha visszaemlékszünk a New Deal-re, ugye, ami a 32-33-as, tehát a 29-32-33-as válságot próbálta kezelni, akkor ugye annak az volt a fő célja, hogy munkahelyeket teremteni. Most ugye az előbb láttuk, hogy nagyon jól állnak, tehát ez a 3,5%-os munkanélküliség, ez tényleg egy kifejezetten jó szám. Tehát, hogyha itt elkezdődnek az állami beruházások, akkor szerintem ezeket a beruházásokat majd arra az időre tartogatják, amikor meg fog nőni a munkanélküliség, mert ez biztos, hogy meg fog nőni. Most a legfrissebb elemzések szerint ez akár meg is duplázódhat, de olyan 6-6,5% környékére felkúszhat, és akkor nagyon jól fognak jönni ezek az állami beruházások. Ami pedig a társadalmi részét illeti, Joseph Stiglitz, a Nobel-díjas közgazdásznak egy nagyon jó írása volt nem is olyan régen, és ez tényleg az egyik hatalmas nagy társadalmi problémának ez az egyenlőtlenség további növekedését írta le, ugye amióta Thomas Pikettynek megjelent a Tőke című könyve, azóta csak még jobban romlott a helyzet. A másik pedig ez az opioid válság, tehát hogy rengetegen egyrészt isznak, tehát az alkoholizmus is terjed, másrészt meg ez a gyógyszerfüggőség. Tehát ez nem egy egészséges társadalomra utal, és a szegények ellátása szintén. Tehát egy mérhetetlenül szétszakadt társadalomról van szó, ami erre már csak rápakol a politikai megosztottság, ami szintén nagyon rég látott mértékű most az USA-ban.
Szabó Annával, a növekedés.hu munkatársával beszélgettünk, folytatjuk majd a 10 óra hírek után.